Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Egyértelműen sikerként értékelhető, hogy immár második éve összességében több mint 100 000 hallgatót vettek fel valamelyik felsőoktatási intézménybe. Ez a bizalom erősödését jelenti az egyetemek, főiskolák iránt, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Varga Bajusz Veronika kitért arra, hogy minden második hallgató a nemzetgazdaság szempontjából fontos képzési területen tanul. Kiemelte, a múlt évhez képest a pedagógus képzés ezüstérmes lett, mintegy 15 000-en kezdik meg tanulmányaikat ezen a területen. Elmondta, hogy elindították az úgynevezett rövid ciklusú tanárképzéseket, aminek lényege, hogy az alapszakos diplomával rendelkező fiatalok tanári módszertant és gyakorlati képzést kapva 1,5-2 év múlva tanárként tudnak elhelyezkedni. Ez a képzési forma is sikeres, mondta, idén itt 4 000-en kezdik meg tanulmányaikat. Beszélt arról is, hogy a szeptemberben induló képzések pótfelvételi eljárására több mint 17 000-en jelentkeztek, és több mint 10 700 hallgató felvételt is nyert. Közülük nagyjából 3 700-an állami képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat. Egy parlamenti ciklus alatt mintegy duplájára emelkedik a pedagógusok jövedelme, és ez olyan léptékű béremelés, amilyen még nem volt korábban Magyarországon, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten sajtótájékoztatón. Január 1-től 32,2%-kal nőtt a pedagógusok bére, jövő évtől pedig várhatóan újabb 21%-kal emelkedik majd. A megelőző 2 évben 10-10%-kal emelkedtek a pedagógus bérek átlagosan, közölte Rétvári Bence. Az államtitkár elmondta, idén a pedagógusok átlagos fizetése a tankerületi iskolákban 652 000 forint környékén alakult. A terveik szerint a jövő évben 800 000 forint lesz a bér, és el szeretnének jutni oda, hogy minél több pedagógus keressen 1 000 000 forint fölött. Rétvári Bence azt mondta, abban bíznak, hogy 2027-re a pedagógusok átlagbére már 1 000 000 forint környékén alakul majd. Már most 1400 fölött van azon tanárok száma, akik 1 000 000 forintot keresnek, ők elsősorban iskolaigazgatók. A Mavir összesítése szerint a hitelesített számok alapján a korábban közöltnél jelentősen nagyobb mértékű rekorddöntést hozott a nyár utolsó hónapja. Augusztus 23-án minden korábbi mérést meghaladva 3334 megawattot ért el az ipari naperőművek negyedórás termelése. A történelmi csúcs a legutóbbi júliusi rekordot mintegy 100, a tavaly mért legmagasabb adatot pedig több mint 600 megawattal múlja felül, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A napelemes rendszerek beépített teljesítményének lendületes bővülése nyomán az elmúlt hetekben gyakran járt rekordközeli szinten az ipari létesítmények termelése. Augusztusban a kapacitás növekedésben is fontos mérföldkőhöz ért el Magyarország. Az ipari, a háztartási méretű és a saját célra termelő naperőművek együttes teljesítménye a múlt hónapban nőtte túl a 7 000 megawattot. Az időarányos előrehaladás alapján már biztosra vehető, hogy 2022 és 2023 után idén is több mint 1 gigawattal gyarapodik a hazai napenergia kapacitás. A korábban 2030-ra megcélzott 6 000 megawatt napelemes összteljesítmény már idén tavaszra rendelkezésre állt. A felülvizsgálat alatt álló Nemzeti Energia és Klímaterv ennek megfelelően 2-szer nagyobb, 12 000 megawatt napenergia kapacitással számol a következő évtized elejére, erősítette meg a minisztérium. A parlagfű pollen koncentrációja országosan nagyon magas, tart a parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka, közölte a honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, ezekben a napokban tetőzik a parlagfű szezon. A pollen terhelés országszerte nagyon magas, az Alföldön sokfelé extrém magas. A hét első napjain megélénkülő keleti szél a Dunántúlra és a főváros környékére is további nagy mennyiségű pollen szállít, enyhülés a következő napokban még nem várható. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes, a libatopféléké a közepes magas, az ürömi és a kenderféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kiemelték, a parlagfűre érzékenyeknél már jelentkezhettek erős tünetek, amelyek a pollen koncentráció emelkedésének hatására fokozódhatnak. Jelentkezhet orr- és szájnyálkahártyaviszketés, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés. A nyári forróságban nem csak a nyílt vizek szintje csökkent drasztikusan, a tavak és folyók felmelegedése miatt oxigénhiány alakul ki, ami tömeges halpusztulást okoz. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője Lévai Ferenc szerint ezen a nyáron a szokásos halveszteség a többszörösére nőtt, az áremelést azonban el akarják kerülni, írja az infostart.hu. Sajnos 26 és 30 fok közé állt be az utolsó másfél hónapban a vízhőmérséklet, soha nem volt ilyen magas az álló, illetve a folyóvizek hőmérséklete Magyarországon, mondta Lévai Ferenc. Hozzátette, minél melegebb a víz, annál kevesebb gázt tud megtartani, vagyis kevesebb az oxigén is. A másik probléma az, hogy más gázok felhalmozódnak a fenéken, és milliméternyi vastagságú gázréteget képeznek. Az első olyan időszakban, amikor a légnyomás drasztikusan leesik, ezek a gázok egyszerre szabadulnak fel, elkábítják, elbúrítják a halakat. Nem ezért pusztulnak el, mert nincs elég oxigén, hanem azért, mert szó szerint megmérgeződnek, mondta a szóvivő. A halastavak jó része feliszaposodott, alapos kotrásra szorul, mert különben kevesebb vizet tudnak tárolni, kisebb az a vízmennyiség, ami a halak életterét jelenti. A különböző mértékű halpusztulás folyamatos, az a veszteség, amit el szoktunk szenvedni egy nyáron 10-15% szokott lenni, most ez legalább 30%-nál jár, tette hozzá. Miskolc belvárosában nyílt meg a Vállalkozók Országos Szövetsége Borsodabói-Zemplén vármegyei szervezetének új irodája. Eddig a Szentpéteri kapuban várták a vállalkozókat, most az új létesítmény átadásával közelebb kerültek a banki és szakmai partnerekhez is. Ádám Imrét, a szervezet Borsodabói-Zemplén vármegyei elnökét hallják.
Nagyon sok tevékenységünk van, szolgáltatunk. Egyrészt érdekképviselet vagyunk, hiszen a vállalkozóknak a bármilyen problémájuk van, a vállalkozásokat érintő döntésekkel kapcsolatban, tehát például jogszabályi problémájuk van, vagy megoldást keresnek valamilyen szakmai problémára, nyugodtan fordulhatnak hozzánk. Ehhez most már nem csak a VOSZ elnöksége tud segítséget adni, hanem van egy VOSZ tanácsadónk is, aki állandóan itt van, és várja a vállalkozókat azért, hogy ha kérdésük merül föl, ha bármilyen segítséget kérnek, akkor tudjon tájékoztatást adni. A másik a nagyon fontos, hogy a kamarával közösen a Széchenyi Kártya programot forgalmazzuk, és azt gondolom, hogy ott vállalkozók számára ez a legfontosabb Magyarországon ma hitelforma, amit el tudnak érni. Kibővült létszámmal, ahogy mondtam is, tanácsadóval igyekszünk megfelelő marketinget, megfelelő reklámot is tenni az új irodának, és várjuk továbbra is a vállalkozókat. Még szélesebb körre tesszük a segítségünket, hiszen hamarosan fogjuk az ESG-nek megfelelő tájékoztatást, illetve képzést is megadni a vállalkozásoknak, és a továbbiban folytatjuk a Széchenyi Kártya program, illetve a tanácsadási programnak a végrehajtását.
A Miskolci Egyetem és az idén 20. jubileumát ünneplő Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál különleges esemény sorozattal készül szeptember 7-e és 14-e között. A Cineversity elnevezésű ingyenes programsorozat helyszíne a Csengei Kert, ahol koncertekkel, filmvetítésekkel és izgalmas előadásokkal várják az érdeklődőket. A Miskolci Egyetem elkötelezett abban, hogy részt vegyen a kultúra, a művészet támogatásában. A Cinefesten 15 éve van jelen. Az együttműködés idén szintet lépett, mert még tavaly csak 2 hétvégén volt a Miskolci Egyetemnek programja a filmfesztiválon, most a rendezvény egész hetét végig kísérik a Cineversity eseményei.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Nem kell.
Az interneten is. Europaradio.hu.
Harmadnapra feltámad kereső fényben, felbukkan vergődése, kamerázva adidasra vérpesgő bukkan száraz szemmel, virrasztó zokogó démon ártatlan profi fényképen, hol gyermek nem hat már meg, új korszak van.
Mert mégis igazunk van, igazunk.
az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Szeptember 5-én csütörtökön a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel ill az ember című rovatunk jelentkezik, ezután 7:30-kor híreket hallhatnak. Majd Kammerer Zoltánnal beszélgetünk, aki 5 olimpián vett részt. Sydneyben és Athénban összesen 3 aranyérmet, míg Londonban ezüstérmet szerzett, és csak 20 centim múlt, hogy nem jutott ki a 6. olimpiájára. A témáról bővebben 7:30 után nem sokkal hallhatnak. Maradjanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. There's revival and it's spreading like a wildfire in my heart. A Sunday morning, hallelujah, and it's lasting all week long. Can you hear it? Can you feel it? It's the rhythm of a gospel song. Oh, once you choose it, you can't lose it. There ain't nothing gonna steal my joy. I got an old church choir singing in my soul. I got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflowing cause I've been that I want. Az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, Móré Tarackozi Anna vagyok. Isten ígéjét Máté evangéliumából olvasom a 18. fejezet 21-től a 35. versig terjedő szakaszából ekképpen. Akkor Péter odament hozzá és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzá kezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10,000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és úgy fizesse meg. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban kiment a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének. Amen. Van-e határa a megbocsátásnak? Tettem fel a kérdést néhány héttel ezelőtt a 6-osok között, akik nagy határozottsággal, gondolkodás nélkül rávágták, hogy ne lenne. 3-szor meg tudunk bocsátani a másiknak, no de negyedjére már biztos, hogy nem. És valóban az emberi megoldás, az emberi válasz, az emberi logika tökéletesen megjelenik Péter kérdésében. Mint aki érzi, tudja, hogy Krisztus követőként kutya kötelessége megbocsátani, de azért reménykedik abba, hogy csak van valamilyen támpont, amikor már felmentheti magát. Jézus azonban rámutat, hogy az az ember, aki számolgatja, hogy hányszor bocsátott meg, az már elsőre sem bocsátott meg. Felfedi Péter és a tanítványok előtt, hogy aki ilyen módon teszi fel a kérdést, az nem érti igazán a megbocsátás lényegét, mert a megbocsátó lelkület sohasem számol. Péter a megbocsátás kérdését nagyon is emberi szintre hozza, míg Jézus mennyei szintre emeli. Rávilágít egy fontos momentumra, mégpedig, hogy Isten megbocsátott, és ez lekötelez bennünket. Ez az a tőke, ez az az alap, amelyből nem csak, hogy meg kell bocsátani, hanem meg is lehet bocsátani. A mi megbocsátásunkat, vagy épp a példázathoz hűen megbocsátani nem tudásunkat, Isten kegyelme, irgalma előzi meg, azaz, hogy ő már megbocsátott. Ő már elengedte a tartozásom. Épp ezért a megbocsátás nem a múlt elfelejtését jelenti, hanem hogy Isten múltbeli könyörületességére emlékszem. Emlékszem arra, amikor én álltam a király előtt, amikor én borultam térdre, amikor én könyörögtem a türelemért, irgalomért, és amikor nekem szólt a felmentő ítélet, elengedtem a tartozásodat. És milyen szépen átírja ez az emlékezés azt, ahogyan odafordulok a másikhoz. Hiszen ha nem ismerem fel, ha nem élem át igazán Isten határtalan szeretetének, megbocsátásának csodáját, ha nem hagyom, hogy átjárja életem, átformáljon, ha nem adom át a megbocsátás staféta botját a másiknak, akkor én vagyok az a szolga, aki a másik torkát szorítja. Én vagyok az, aki kilépve a megbocsátó király házából, kilépek a megbocsátó szeretet hatásköréből is. S hányszor vagyunk így, mint a szolga? Hogy jogosnak vélt, vagy épp jogtalan haragunk, dühünk, igazság érzetünk miatt szorítjuk egymás torkát, nem engedjük el a másikat, és elfelejtkezünk arról a lehetőségről, amit kaptunk, hogy továbbadjunk egy picit Isten megbocsátó szeretetéből. bármennyire is fájdalmas kimondani, de a megbocsátás elutasítása Isten ítéletét vonja maga után. Mert a megbocsátás dolgában senki sem lehet hidegen számítgató. Hiszen megbocsátani annyi, mint továbbadni a szeretet legnagyobb titkát, ami a tanítványhoz illő életet jellemzi. Jézus csendben helyére teszi tanítványait, és helyére tesz bennünket is. Isten ilyen, ilyenek vagytok ti. Adja Isten, hogy én megértsük ezt a példázatot, hogy nem másnak, hanem személy szerint nekünk szól. Mert én vagyok az az ember, aki esetleg épp most is haragjával minden kimenekülési lehetőséget elzárok a másiktól. Megértsük és megéljük, hogy a megbocsátás egy ajándék, amelyet mi magunk is kaptunk, és amit tovább kell adjunk a másiknak, még akkor is, ha ez borzasztóan nehéz. Gondoljuk végig csendesen tehát, van-e határa a megbocsátásnak. Amen. Imádkozzunk. Gondviselő jó atyánk, csendben talán pironkodva állunk meg előtted, úgy, ahogyan egykor Dávid király állhatott Nátán próféta előtt. Megvalljuk, hogy oly sokszor mi is hidegen számítgató szolgáid vagyunk, akik visszaélnek a te megbocsátó szereteteddel. Oly sokszor ragadjuk meg egymás torkát, és elfelejtkezünk arról, hogy néhány pillanattal ezelőtt még mi magunk borultunk térdre előtted, a te türelmedet és bocsánatodat kérve. Arra kérünk, hogy te légy velünk, te munkálkodj bennünk, hogy a szeretet, a megbocsátás staféta botját adjuk tovább egymásnak a mindennapokban. Így kérünk, Urunk, különösen is szomszédunkban dúló mélységek közepette, hogy te adj békességet számukra és számunkra is, hogy elengedve egymást a megbocsátás útján járunk. Te őrizd meg mindannyiunkat határon innen és túl. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Mikor látom egeidet, amit ujjaid formáltak, fénylő tekinteted, hold és csillag fényformákban. Akkor kérdem, mi az ember, hogy még rá is vagyon gondod, hogy nézel rá türelemmel, fiát és fiadnak mondod, hogy kevés kevesebbé önmagadnál. Szerzel nékik dicsőséget, egy fénysugárt koszorúdnál. Jókat és mindenféle barmot lábunkhoz helyeztél. Rejtse ég vagy tenger mélye, minket rajtuk urrá tettél. Mikor látom egeidet, akkor kérdem, mi az ember. Urunk, szentelt neveidet, énekeljük tiszta hittel.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egy parlamenti ciklus alatt mintegy duplájára emelkedik a pedagógusok jövedelme, és ez olyan léptékű béremelés, amilyen még nem volt korábban Magyarországon, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten sajtótájékoztatón. Január 1-től 32,2%-kal nőtt a pedagógusok bére, jövő évtől pedig várhatóan újabb 21%-kal emelkedik majd. A megelőző két évben 10-10%-kal emelkedtek a pedagógus bérek átlagosan, közölte Rétvári Bence. Az államtitkár elmondta, idén a pedagógusok átlagos fizetése a tankerületi iskolákban 652 000 forint környékén alakult. A terveik szerint a jövő évben 800 000 forint lesz a bér, és el szeretnének jutni oda, hogy minél több pedagógus keressen 1 000 000 forint fölött. Rétvári Bence azt mondta, abban bíznak, hogy 2027-re a pedagógusok átlagbére már 1 000 000 forint környékén alakul majd. Már most 1400 fölött van azon tanárok száma, akik 1 000 000 forintot keresnek, ők elsősorban iskolaigazgatók. Egyértelműen sikerként értékelhető, hogy immár második éve összességében több mint 100 000 hallgatót vettek fel valamelyik felsőoktatási intézménybe. Ez a bizalom erősödését jelenti az egyetemek, főiskolák iránt, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Varga Bajusz Veronika kitért arra, hogy minden második hallgató a nemzetgazdaság szempontjából fontos képzési területen tanul. Kiemelte, a múlt évhez képest a pedagógus képzés ezüstérmes lett, mintegy 15 000-en kezdik meg tanulmányaikat ezen a területen. Elmondta, hogy elindították az úgynevezett rövid ciklusú tanárképzéseket, aminek lényege, hogy az alapszakos diplomával rendelkező fiatalok tanári módszertant és gyakorlati képzést kapva másfél-két év múlva tanárként tudnak elhelyezkedni. Ez a képzési forma is sikeres, mondta, idén itt 4 000-en kezdik meg tanulmányaikat. A parlagfű pollen koncentrációja országosan nagyon magas, tart a parlagfű pollen szezon csúcsidőszaka, közölte a honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, ezekben a napokban tetőzik a parlagfű szezon. A pollen terhelés országszerte nagyon magas, az Alföldön sokfelé extrém magas. A hét első napjain megélénkülő keleti szél a Dunántúra és a főváros környékére is további nagy mennyiségű pollen szállít, enyhülés a következő napokban még nem várható. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes, a libatopféléké a közepes magas, az ürömi és a kenderféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kiemelték, a parlagfűre érzékenyeknél már jelentkezhettek erős tünetek, amelyek a pollen koncentráció emelkedésének hatására fokozódhatnak. Jelentkezhet orr- és szájnyálka hártyaviszketés, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Pilóta dalban kérengeti a őr, meg az orvos, a futár, meg a boltos, mert a lelkekben ott szól ez a dal. Haladó, jeladó, ez a dal, él, mint ebi hal, az ebi ród is behidal. Ez a dal szól ma mindenütt, bánatod derült, szépen összegyűlt. Pacsirta és papagáj, mind azt kiáltja, jé, 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 jé. Ez a dal mindenki, ez a dal mindenki.
Ki pont ott jel, felszedve,
a fürdőszobában,
amitől jobb a kedved, még a csengő hangod is ez lett, és ámulva hallod, hogy jé,
ez a dal
mindenki, ez a dal mindenki,
ez a dal mindenki.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Önnek is hiányzik az olimpia? Akkor érdemes meghallgatnia a következő beszélgetést. Kammerer Zoltán 5 olimpián vett részt. Sydneyben és Athénban összesen 3 aranyérmet, míg Londonban ezüstérmet szerzett, és csak 20 centim múlt, hogy nem jutott ki a 6. olimpiájára. A sportolóval a Pulzus FM munkatársai Birta Zoltán és Gogola István beszélgettek.
Igazából 5 olimpián vettem részt, és majdnem 6 olimpián. A 6. olimpia az annyival úszott el 2016-ban, hogy 20 centivel alul maradtunk a válogatón, és ezért nem sikerült, de egyébként még 2020-ban is harc voltam az olimpiai indulásért, ugyanis 2019-ben a szegedi világbajnokságon majdnem kvalifikációt szereztünk, és 2020-ban nagy harcban voltunk a pót kvalifikációs versenyen, csak ugye jött az egyéves halasztás, és azt az egyéves halasztást azt én már nem tudtam megugrani, tehát addigra jött egy ilyen új hullám a magyar kajakkenuban, és hát leváltottak a fiatalok, de abszolút nem bánunk, tehát a 20-as, 21-es olimpia az nem okoz hiányérzetet. Egy pici hiányérzetem van, akkor talán inkább a 2016-os miatt, ott sokkal közelebb voltunk, sokkal esélyesebbek voltunk, hogy kiussunk, és ott még egy szép eredmény is benne volt a levegőben, de abszolút elégedett vagyok a 36 éves pályafutásommal, azt gondolom, hogy én mindent megnyertem, amit lehetett, sőt, utolsó 2 évben megtanultam veszíteni is, tehát abszolút kerek, komplet pályafutás van mögöttem.
Akiket az olimpián láthattunk, azoknak mi az útja, hogy odáig eljutnak? Ugye 96-ban 18 évesen 1000 méteren harcolta ki az olimpiai szereplések a lehetőségét, azaz nagyon fiatalon is már ott volt, és azóta már 5 olimpiáról beszélünk, majdnem 6-ról. Mert hogy hogyan lehet oda kijutni? Mi az az a pont, amikor valaki oda kijut? Az élet a sport szakaszában az mit is jelent az olimpia?
Az az igazság, hogy az olimpia, az, ha valakinek ugye egy olimpiája van, az már egy nagyon óriási eredmény. Hát ha meg 5, meg 6, meg 7, akkor nyilván sokkal-sokkal-sokkal magasabb, de nem fokozódik arányosan. Tehát egy olimpia mindenkinek az álma, de azért picit vissza kell kanyarodni oda, hogy gyerekkorodban elkezdesz sportolni, és ha olimpiára kijutsz 10-20 év múlva, akkor egy vakszerencse módján megtalálod azt a sportágat 7-8-9 éves korodban, és tényleg csak vakszerencs az egész, hogy pont abban a sportágban benyeresz, ugyanis nem úgy mész le 7-8-9 évesen sportolni, hogy te abban a sportágban tehetséges és olimpiai bajnok és olimpikon leszel, hanem egész egyszerűen ezt tartom egy óriási szerencsének, hogy olyan helyre születsz, ahol van olyan sportág, mert ugye mondjuk 7 évesen az ember nem úgy kezd kajakozni, hogy egy nem vízparti város mellett él, tehát az nagy szerencse, mert a szülei oda vitték haza, ahol vízpart van, vagy megvan a lehetőség annak a sportágnak, vagy mondjuk egy focipálya, vagy egy kézilabda, bármilyen sportágról beszélünk. Tehát ezt én óriási szerencsének tartom, hogy a szüleim engem egy Dunaparti városba vittek haza a kórházból, születésem után, és megtaláltam, találkoztam azzal a sportággal, ami meghatározta az egész pályafutásomat. Na most ezek után, hogyha megvan a sportág, és nem tudjuk, hogy tehetséges vagy, akkor nyilván megszereted a sportágot, szeret lejárni a közegbe, szereted a haverokat, szereted az edzőt, aztán szép lassan jönnek az eredmények, viszont egyre többet dolgozol, egyre több mindenről kell lemondanod, és ilyenkor még csak 10 éves fiatal suhanc vagy, akinek a barátai, ismerősei buliznak, szórakoznak, nyaralni járnak, te meg lemondasz igazából minden jóról, bár nem tudod, miről mondasz le, mert azt gondolod, hogy ha soha nem próbáltad milyen úgy élni, ahogy az átlag ember, hogy bulizgatsz, nyaralgatsz, jól érzed magad, és te feszített tempóval sportolsz, ezért nem tudod, miről maradsz te, hiszen kimaradt az életedből. Majd megkérdezik, hogy nem rossz-e nekem, hogy kimaradt nagyon sok minden, és mindig azt mondom, hogy azért nem rossz, mert nem tudom, miről maradtam le, viszont úgy érzem láthatatlanban, hogy maximálisan kápotolva érzem magam. Na mindegy, jön a sok munka, sok lemondás, távol a családtól, és ez fokozódik, mindaddig még felnőtt versenyző nem leszel, és akkor profi felnőtt versenyző leszel, akkor viszont tényleg csak a sportról szól az életed, hétfőtől vasárnapig, januártól decemberig. Tehát azt mondom, hogy valóban sok lemondással, rengeteg áldozattal, rengeteg munkával, viszont óriási kárpótlás ér mindenkit, még azt is, aki nem jut el olimpiáig. Tehát egy olyan egyéniségre, olyan emberi farag téged, hogy jégháltán is megérsz utána. Tehát nincs lehetetlen. Tehát a sportnak legnagyobb győztese az, aki végigcsinálja mondjuk 20-25 éves koráig, az azt gondolom, hogy soha semmi gondja nem lehet az életben.
Amikor kárpótlásról beszélünk, akkor most így az olimpia, ahogy zajlik, elsősorban arra lehet gondolni így laikusként, hogy egy nagy kárpótlás a sportoló életében a felkészülés végén, amikor egy olimpián szerepelhet. És tényleg azt gondolom, mi magyarok az olimpiát egy kicsit kiemeltebb versennyé tesszük a szívünk mélyén, lelkünk mélyén, mint mondjuk egy Európa-bajnokságot, egy világkupát, egy világbajnokságot, vagy egy magyar bajnokságot. Ott résztvevőként ténylegesen a sportoló is azt érzi, hogy valami többnek a részese, amikor olimpián van?
Nyilván többnek, mert azért ilyen, mióta megszületünk, azóta halljuk olimpia, az mégis egy ilyen különleges kifejezés, különleges alkalom. Eleve 4 évente van, együtt van minden sportolóval. Tudja az ember, hogy átlagosan az olimpián egy dobásod van, és ha tényleg 4 évig arra készülsz, bár nem 4 évig, mert 10-20 évig is arra készülsz, ugye, mint egész pályafutásodat, és rossz, amikor azt mondják, egy rossz olimpiai szereplés után, hogy elment 4 éve kárba. Nem, valakinek nem 4 éve ment kárba, valakinek 20-30 éves munkája ment kárba olyankor. De valóban az olimpia mindig fókuszban van, és én magam most már, mint privát civil ember is, olyan sportágokat nézek éjjel-nappal az olimpián, mint amit soha nem néznék, mondjuk egy cselgán cselbét, soha életben nem néztem végig, viszont most minden egyes mérkőzést, minden egyes meccsen nézem, ívők a vívókkal is, hogy soha nem ültem le eddig vívó világkupát, vagy EB-t, VB-t nézni, viszont olimpia van, és így az ember akaratlanul fókuszál, és egész nap szurkol és drukkol, és egyé válik a versenyzőkkel. Tehát azt gondolom, hogy minden magyar ember, sőt, a világon talán minden ember szemében az olimpia picit más, hiszen 4 évente van, és annyira sokat emlegetjük, annyira sok versenyző azzal kezd egy nyilatkozatot, hogy gyerekkori álma vált valóra. Ezt egy világbajnoki szereplés előtt után nem nagyon szoktuk hallgatni, sőt, egy EB szereplés után sem hallgatjuk ezt annyira sokszor. Tehát azt gondolom, hogy igen, mindenkinek a minden sportról életében egész más légkör van egy olimpiának, és amikor ott vagy, akkor az egész olimpiai levegő egész más, egész, ugyanazok a versenyzők vannak mégis, de mégis egy picit más az egész, bemész olimpiai faluban, ott van 10 000 sportoló rajtad kívül, 29-30 sportában rendeznek ilyenkor versenyeket, tehát teljesen más faluban a légkör.
Sokszor az ember a jéghegy csúcsátján látja a sikeres vállalkozók, vagy a sikeres sporttolóknak az életében, hogy elvitt az olimpiát, és hú, ez igen, felkészült, és megnyert, és mert igen. De mi az az út, amely ide vezet? Mert beszéltünk arról, hogy a felkészülés évek, egy évtizedekről is szólhat, egy egész életútról szól ez a felkészülés. Hogyan kell elképzelni ezt a felkészülést kicsit bővebben?
Az, hogy ilyen mondani nem lehet, nyilván mindenki azt látja, hogy egy kajakosról beszélünk, hogy ott van a vizen, kék az ég, zöld a fű, gyönyörű szép tiszta a víz, le van barnulva, izmos, megy 3-4 percet, vagy nyer, vagy nem nyer, és a következő. Tehát ezt látja ugye a néző a tévéből. Ez olyan hasonlattal szoktuk mondani, hogy amikor a faluban, a városban a zöldséges vesz egy új Mercedes-t, akkor mindenki őt irigyli, de amikor hajna 3-kor elmegy a piacra, és te akkor alszol, azt nem látod, és azt nem érzékeled. És én is ezt mondom, hogy amikor a sportoló szürke hétköznapokon, mert ugye a 365 napból, sőt a 4x365 napból egyetlen 3 percet látunk, amikor említettem, hogy kék az ég, és zöld a fű, és le vagy barnulva, és izmosan hasítasz a vizen, az egy darab 3 perc ebből a 1300 valány napból. De a versenyt nem ott nyerhetnek, hanem az előző 1300 valány napban, amikor minden nap hajnalban kelsz, mész edzeni, hétfőtől szombatig edzel, vasárnap nem kirándulsz, hanem próbálok kipihenni magad, hogy hétfőn reggel megint tudja edzeni. Napi 3 edzésen veszel részt, minden edzésen van átlagosan 10-15 darab versenytárnak megfelelő résztáv, amit meg kell vívnod, meg kell nyerned, túl kell magad teljesítened. Tehát azt mondom, hogy leírhatatlan, amit átélsz, amit megdolgozol, tehát ki kell próbálni. Tehát ez sajnos nem lehet, ez nem olyan, mint amikor egy földi halandó elmegy sportolni, és izomláz lesz, és utána 3 napig nem megy, mert fáj mindene. Neked délelőtt fáj mindene, de délután úgy, hogy mész, és esti edzésen is ott kell lenned. Tehát azt mondom, hogy rengeteg áldozatot hozol, de az a 3 perc 4 évente tudja, hogy kárpótol. Tehát tényleg nem lehet elmondani, nem lehet leírni, hogy mit érzel, mit gondolsz a napi 3 edzéssel, de igazából közben nem is gondolsz rá, mert annyira egyé válsz az egészszel, annyira az életformáddá válik, hogy csak abban gondolkozol. A délelőtti edzésen egyet hibázol, akkor azon gondolkozol, hogy délután, hogy bírod kijavítani hibádat. Este lefekszel aludni, akkor arra gondolsz, hogy másnap reggel mit akarsz érezni. Tehát tényleg ebben élsz, ebben gondolkozol, nincs más.
Őrületes fanatizmus kellhet ez. Egy picit visszakanyarodva az olimpiai részvételhez, meg az olimpiai élményhez. Igen, itt a korábban elhangzott az, hogy mennyivel másabb egy olimpián részt venni, mint mondjuk egy világbajnokságon. Az olimpiai falu, az egész hangulat, ez a feeling, ami az egészet körbeveszi. Én azt gondolom, igen, az első alkalommal. Jelen esetben 1996-ban az első olimpián. De mi van az ötödik olimpián? Ugyanaz a bizsergés, ugyanaz a vibe, ugyanazok az érzések, gondolatok kavarognak a versenyző fejébe, szívébe, lelkébe?
Ez valahogy olyan, mint amikor gyerekkorodban tudod, hogy jön a Jézuska, és akkor első Jézuskát várod, akkor is ugyan baromi jó érzés, mint amikor várod a másikat, a harmadikat, meg a negyediket. Tehát ez tényleg olyan, hogy ez egy ilyen, az olimpia egy nagy találkozás, és amikor mindig újat mutat, mindig új arcát mutatja. Amikor ott voltam először, akkor nyilván én is el voltam szédülve, tehát láttam Vladimir Klitschkót olimpiai bajnoki címet nyerni, láttam Kovács Kokó Istvánt nyerni olimpiai bajnoki címet, aztán 2000-ben láttam Maurice Greent, Marion Jones nyerni olimpiai bajnoki címet, és nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mindig egy teljesen más, és mindig új arcát, és mindig ilyen várakozással teli érzések, tehát minden nap új nap, minden nap másnap. Tehát azt gondolom, hogy az ember, amikor kijutod, akkor azonnali függővé válik, és kialakul ez a fajta magasfokú függőség, amitől nem tudsz szabadulni, és mindig ugyanazt akarod érezni, mint amikor először ott voltál, és utána az életben mindig ugyanazt az érzést keresed másban, csak soha nem találod meg.
Egy rádiósnak azért nagyon sokféle emberrel beszélgetünk, de azért nem beszélgetünk sokszor olimpikonnal. Viszont azt gondolom, hogy az egyszerű rádióhallgatónak talán még kevésbé van erre lehetősége. Hogyan kell elképzelnünk egy olimpián való részvételnek a hétköznapjait? Ugye rengeteg sportoló van, rengeteg szakág van, rengeteg verseny van. Hogyan néz ki egy olimpia egy sportoló szemszögéből, aki ott van és ezekben részt vállal? Mik a programok, milyen? Beszéltünk az olimpiai táborról, ez mekkora hatalmas élmény, rengeteg ilyen szűrt információ jön át a médián keresztül, hogy hogyan élnek, mit élnek. De azért mi az, amit ilyenkor átél ott egy ember, aki ezen részt tud vállalni?
Ami nekünk szerencsétlenség is talán a kajakkenuban, hogy nagyon jó a kajakkenu szakvezetés, és kitaláltam már 30 év ezelőtt, vagy 28 év ezelőtt, hogy soha nem az olimpiai faluban lakunk, ugyanis olimpiai falu mindig nagyon messze van a kajakkenu pályától, tehát a kajakkenu szövetség az mindig gondoskodik arról, hogy egy teljesen kívülálló pályához közeli szállodat kvázi kibérelés, az a magyar kajak csapatnak főadi szállása. Egyébként ebben a magyar kajakkenusok voltak az elsők, akik ezt meglépték, és azóta már egyre több nemzet csinálja hasonlóképpen, hiszen sokkal hatékonyabb. Azt mondom, hogy ez az előnye, viszont ugyanaz a hátrány is, meg az előnye is, hogy én soha nem volt az olimpiai faluban. Egy-egy napra belátogattunk, de ami szerencsés még a kajakkenu szövetség erős vezetőségétől, hogy van egy ilyen iratlan szabályunk, hogy a verseny előtt senki nem megy sehova. Tehát ugye, és ami megint csak szerencsétlenség, a kajakkenu mindig a második héten van, tehát hogyha európai olimpiáról beszélünk, akkor épp, hogy a verseny előtt megérkezünk egy-két nappal, tehát nem nagyon tudunk bámészkodni, és nem tud elkapni a hév, viszont a tengeren túli olimpia van, akkor vigyázni kell, hogy nehogy elkapjon a hév. Ami jó, hogy a kajakkenu mindig utolsó két nap vannak a döntők, tehát másnap jön az egész csapat. Tehát mi általában, hogyha végeztünk az olimpiával, akkor egy, maximum kettő, maximális esetben három napra jutunk be az olimpiai faluba, amikor már a második hét vége van, és már ilyen szellős. Tehát én mindig egy ilyen picit ilyen kihaló félben levő olimpiai faluba vagyok ott, hiszen aki végez, az mindig elmegy haza. Egyelőre Atlantában vannak ilyen nagyobb élményeim, ugyanis ott kiestem a középutamból, és öt napot töltöttem az olimpiai faluban, és a legtöbb mindent ott láttam, ott tapasztaltam. Tehát ott szerintem egy plusz akadály, plusz nehezítés, hogy ne kapjon el a hév. Tehát azt meg úgy tudom elképzelni, vagy úgy tudom jellemezni, mint hogy megint csak a karácsonyi példa, hogy karácsony van, és van egy gyönyörű szép, egy életed legszebb karácsonyfája feldíszítve, és szól anyukád, apukát, hogy ne nézd el két napig. Tehát ez kb. Olyan lett az olimpiai faluban, hogy csillog-villog minden. Nagy világ legjobb sztárjai ott vannak, sztársportolói ott vannak, de mégis az a feladat, hogy ne szólj hozzájuk, ne beszélj velük, ne kapjon el a hév. Tehát nagyon nehéz lehet megállni ott élni ilyenkor az első héten. Tehát le a kalappal is minden tisztelet azoknak a sportolóknak, akik be tudják tartani ezeket a szabályokat. Olvashattuk most is, a két brazilt haza is küldtek, mert az első nap kimentek az olimpiai faluból, meg akarták nézni a várost. Tehát azért más ország is nagyon szigorúan veszi ezt, hogy tényleg fókuszban a verseny. De mondjuk erre meg azt mondom, hogy ha olimpiai bajnok akarsz lenni, akkor kell lenni egy profizmusodnak, hogy ezt magadtól is tud, hogy egyszerűen csak a versenyre, és csak a saját magad feladatára kell koncentrálnod, hiszen az egész életed arról szól, hogy csak magaddal foglalkozz, és csak az előtted álló feladattal, és semmi nincs, ami közökkenthet.
Kammerer Zoltán 5 olimpián vett részt, Sydneyben és Athénban összesen 3 aranyérmet, míg Londonban ezüstérmet szerzett, és mindössze 20 centim múlt, hogy nem jutott ki a 6. olimpiájára. Kammerer Zoltánnal a Pulzus FM munkatársai Birtna Zoltán és Gogola István beszélgettek.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Simogat, magad. A külső agyrém elcsitul, minden hullám elsimul.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.